Jó estét kívánok! Sok nehéz történet rázta meg a világot az elmúlt napokban, de ezek közül is kimagaslik az a tragédia, ami Újvidéken történt. Beomlott az újvidéki vasútállomás tetőszerkezete, 14 ember lelte a halálát a romok alatt. A vonalban van az Átlátszó Vajdaság munkatársa, Gyurkovics Virág, akit arra kértem, hogy segítsen a hallgatóinknak felmérni, hogy micsoda katasztrófa zajlott, és hogy mi lehet ennek a hátterében. Virág, ha jól tudom, te ma Újvidéken dolgoztál, terepeztél, mit láttál, milyen a helyiek lelkiállapota, hogy viszonyulnak az eseményekhez?
Újvidéken napok óta zaklatottak az emberek, tehát folyamatosan ugye amellett, hogy a közösségi médiában is folyamatosan jelennek meg új és új elméletek és szempontok, nézőpontok a polgárok oldaláról. Ugyanúgy szinte állandó a megemlékezés, ugye egy gyertyát gyújtottak, minden este ilyen beszédeket is mondanak a polgárok. Ugye azt várják, hogy valaki végre felelősséget vállaljon ezekért a következményekért. De ez egyedül történt meg.
Mondj, hát ilyen esetekben hosszas vizsgálat folyik ahhoz, hogy megállapítsák, hogy ki a felelős, és ilyenkor elkezdődik a felelősség hárítása is. Sajnos adáskörzetünkben volt erre a közelmúltban tragikus és feldolgozhatatlan példa, a Székely Udvarhelyi Diák Kollégium összeomlása, mindjárt egy éves évfordulója van. Mondjuk el hallgatóknak, hogy nézett ki ez az épület, ami összeomlott. Mennyire volt belekalkulálva, vagy mennyire volt látható előre, hogy itt bármi baj történhet?
Igen, ez az épület, ez az Újvidéki Vasúti Pályaudvar 1964-ben épült Farkas Imre építészmérnök tervei alapján. Ez a szocialista építészet egyik műremeke, amely egyúttal Újvidék városfejlődését is hirdette, és ez miatt az épület műemléki védettség alatt állt, hiszen 2017 óta a modern világörökség része, és ez miatt az épületnek a rekonstrukciója hülyen kellett, hogy tükrözze az eredeti állapotokat. Ez miatt nem lehetett átépíteni az épületet. Na most maga az épület kinézete, az ugye, mint mondtam, ilyen letisztult, a szocialista, a szociál építészeti stílusnak megfelelően ilyen letisztult formákkal dolgozik, és az, ami a legemblematikusabb eleme ennek az épületnek, az egyrészt ez a fűrészfogra emlékeztető tetőszerkezet, illetve az a lebegő előtető, ami ugye az bejárat teljes hossza, és ez most nem tudom pontosan, de talán több, tehát szerintem olyan kb. 20 méter lehet ez a teljes szélesség, és az végig fut a bejárat homlokzatán. Na most ez a lebegőt előtetőnek nevezzük, ugye, de valójában itt volt egy felfüggesztése, ilyen kereszt alakú, vagy nem kereszt, igazából ilyen átlós formában húzódó, ilyen vas szerkezettel volt a főépületnek a tetőszerkezetéhez rögzítve. Tehát igazából felülről volt a tartása ennek az előtetőnek, illetve a falból, ahol kijött, ott volt két ilyen erősebb betonblokk, amivel csatlakozott az épülethez.
Fém és üveg szerkezet.
Utólag tették ezt rá. Ez az, amire azt állítják ők, hogy nem nyúltak hozzá az épülethez, és igen, táfolatok érkeztek. Úgy a közösségi médiában található képekről lehet ezt már most innen látni, illetve szakemberek is nyilatkoztak, és elmondták azt, hogy túlterhelték ezt a szerkezetet. Mi? Egyébként meg nem is látszik pontosan, hogy azok a beton megerősítések, azok eltűntek. Hogyha a képeket nézzük, az előtte utána a képeket, akkor most csak annyit láthatunk, hogy ilyen keskeny hidakkal erősítették oda azt a lebegő előtetőt a főépülethez.
Volt-e bármilyen előjele ennek a katasztrófának? Panaszkodtak-e az emberek az épület állagára, vagy volt-e bármilyen apró baleset, vagy lehetett-e arra számítani esetleg, hogy itt jöhet valami?
Hát ellenzéki politikusok nyilatkozták azt, hogy voltak panasztok, hogy például valakik, polgárok észrevették, hogy repedeznek bizonyos részek. Egyébként megjegyzem, hogy mondjuk Szabadkán, ahol ugye több aluljárót és felüljárót is átadtak már, amik már használatban vannak, azon kívül, hogy ugye a vasúti vonalnak a teljes rekonstrukciója még nem fejeződött be, azért részfeladatokat már befejeztek, és Szabadkán is repedeznek és omladoznak bizonyos részek ezeken az aluljárókon, felüljárókon. És igen, itt is panaszkodtak a polgárok, hogy ez problémát okozhat, de ugye az, szóval, hogy olyan támadások érkeznek vissza, hogy a polgárok nem elég pozitívan állnak hozzá, meg miért nem örülnek annak, hogy hát ez is elkészült meg. De igazából ezt inkább a polgárok mondják egymásnak, szóval, de azt hiszem, hogy itt még a politika nem is igazán foglalt állást ezzel kapcsolatban. Újvidéken egyébként, ott igen, tehát ott, mint említettem, volt állítólag valaki levelet is írt, hát írásban kért választ arra, hogy mikor fogják ezeket a hibákat kijavítani. Én amennyire tudom, nem érkezett erre, de bár megértem, azt sem tudom pontosan, hogy most ez valóban megtörtént-e ez a levélváltás, vagy pedig ezt most csak utólag próbálják valakik.
Így beállítani. Romániában az államvasútok körüli viták azok állandóak, de azt hiszem az egész posztszovjet térségben, tehát horror történeteket mesélnek Magyarországon is, egy kicsit olyan senki gyereke, vagy mindenki és senki a vasút. Szerbiában milyen státusza van ezeknek a vasútvonalaknak, vasútállomásoknak? Például Újvidéken kik utaznak, mennyien voltak az állomáson? Ez az áldozatszám, ez ahhoz képest, amennyien használták azt a vasútállomást és ezt a vonalat, magas, vagy azt mondhatjuk, hogy lehetett volna ennél több ember is a romok alatt?
Igen, hát azt hiszem, hogy az utóbbi helyzet áll fent, tehát Újvidék tartományi székváros, ami azt jelenti, hogy Belgrád után a második legnagyobb és a leglátogatottabb város. Gondolok itt most arra, hogy nagyon sokan odajárnak egyetemre, ugye pénteki napról beszélünk, november 1-éről, amikor egyébként sokan utaznak haza a családjukhoz a hétvégére, de emellett ugye november 1-e minden szentek ünnepe is, és ez miatt is sokan szerettek volna együtt lenni a családjukkal. Megjegyzem, ez a baleset ugye a déli órákban történt, tehát ezt 12 óra előtt 10-20 perccel. Hogyha esetleg egy másik időpontban történt volna ez a délután 4-5 óra környékén, akkor azt hiszem, hogy sokkal magasabb lett volna az áldozatszám, hiszen nagyon gyakran előfordul az, hogy amikor a pénztárnál feltorlódnak a sorok, akkor kigyűrűznek egyszerűen az épületen kívülre.
Kik voltak ott akkor, és mit lehet hallani magáról a katasztrófáról, és hogy történt? Hirtelen, lassan, volt esély menekülni? Mi történt?
Nem, hát ugye két videófelvétel szivárgott ki erről az esetről, mind a kettő arról árulkodik, hogy ez néhány másodperc leforgása alatt történt az egész. Egyszerűen esélye sem lett volna senkinek kimenekülni az omlás alól. Tehát, és egyszerre a teljes épület teljes szélességében egy pillanat alatt omlott le az egész. Tehát gyakorlatilag aki alatta volt, az konkrétan esélytelen volt.
Kártyavár effektus. És hogy történt mentés?
A mentési munkálatokban több város is részt vett, nyilván itt Újvidék rögtön mozgósította az összes kapacitását, itt hatalmas munkagépekre volt szükség, amelyek ezeket a nagy betontömböket leemelték. Közvetlenül a baleset után nagyon sok polgár, aki még ugye ott volt, ők próbáltak segíteni, de hát egyszerűen fizikai képtelenség volt, hogy ezt emberi erővel megmozdítsák.
Úgyhogy amikor megtörtént a katasztrófa, akkor óráról órára nőtt az áldozatok száma. Ez miért volt ilyen bizonytalan? Nem tudták, hogy hányan rekedtek a romok alá, vagy?
Hát így van, mert annyira gyors volt ott a mozgás egyszerűen. Képzeljük el egy pályaudvart, ahol az emberek jönnek, mennek, késésbe vannak, sietnek, várakoznak, telefonálnak, kimennek elszívni még egy szál cigit, és ugye ez az előtető alatti rész, ott padok voltak, ez kifejezetten arra volt előlátva, hogy az emberek ott tudjanak várakozni, ha nem akarnak bent lenni a főépületben.
Ezért lehetett, hogy gyerek meg idős ember, gondolom, leültek
a padokra. Így van, várakozni.
Most a szerbiai vasút hálózattal, infrastruktúrával elég sokat foglalkoztak a magyar hírolvasók is, hiszen folyamatosan hír a Budapest-Belgrád vasútvonal kiépítése és az összekötés a két ország között. Eddig ez egy sikertörténet volt. Azt gondoltuk, hogy itt egyrészt van egy nagyon történelmileg jó viszony a magyar kormány és a szerb kormány között, és akkor találtak egy ilyen fontos célt, amit meg lehet valósítani. A szerb államelnök elment a szabadkai állomás megnyitására. Tehát annyira idilli volt ez a tabló, ez a tömegközlekedési tabló, hogy egyszerűen nem tudom elhelyezni erre az újvidéki állomás katasztrófáját, hogy ez hogy fért bele, hova tegyük?
Nagyon-nagyon nehéz itt bármit is okosat mondani, gondolom. Igen, a polgárok abban a tudatban élnek, hogy amikor egy vezető projektnek, mint amilyen a Budapest-Belgrád vasútvonal felújítása, ami mind a magyar kormány, mind a szerb kormány számára kiemelt jelentőségű projektum, azt gondolná az ember, hogy akkor ez biztos, hogy a lehető legjobb minőségben fog kiépülni. Na most ehhez képest... Igen, voltak már panaszok, én is említettem a szabadkaiakat, kollégák írtak róla, hogy más helyen milyen panaszok vannak, de mondjuk erre a katasztrófára szerintem ezből tényleg senki igazán nem tudott számolni előre.
Mit lehet tudni az eddigi munkálatokról, a befektetőkről? A másik érdekessége túl a nagyon szoros magyar-szerb kormányzati kapcsolatokon, hogy kínai befektető is van ebben a vasúthálózat fejlesztésben, építésben. Erről mit tudunk?
Igen. Hát annyit azért csak előjáróban, hogy egyébként Szerbiában a vasúthálózat az az utóbbi évtizedekben, gyakorlatilag a második világháború óta nem igazán fejlődött. Talán ott még az eleinte, ott a 60-as években, de onnantól kezdve 80-as, 90-es évektől kezdődően egyetlen nem voltak felújítási munkálatok, és nagyon sok vasúton, főleg Vajdaság területén, ugye, ami a szerbiai északi tartománya.
Ilyenkor felébred a kisebbségi paranója, hogy aha, azért nem fejlesztik, mert magyarok lakta vidék.
Hát, ami azt illeti, igen, valószínűleg meg lehet ezt fogalmazni kicsit finomabban is, de az a helyzet, hogy amikor Koszovó, ami hasonló autonóm jogokkal rendelkező tartománya volt Szerbiának, ugye délen, és amikor ott elkezdtek a látszódott az, hogy nem tud együttműködni a koszovói albán nemzetiség és a szerb nemzetiség, és ugye ez odáig vezetett, hogy 2008-ban végül is referendumon kiáltották a függetlenséget, amit ugye Szerbia mai napig nem fogadott el. De ennek azért voltak előzményei, és az, hogy Vajdaságot nem támogatták, az vélhetően az miatt is volt, hogy egyszerűen ne legyen annyira erős, hogy eszébe se jusson ilyen különvállási
különvállásban
kezdeni, igen.
Nehogy elvigye a vasút a vajdasági magyar autónomiát, elszáguljon vele. Értem.
De ugyanez vonatkozik egyébként a gyárépületekre is, amiket leszereltek az iparra, úgy egyáltalán, tehát hogy azért nagyon sok mindenben leromlott a vajdasági gazdaság nagyon sok szempontból, és igen, ennek a vasút az egyik mutatója, de nem az egyetlen.
Na és akkor jött ez a Belgrád-Budapest vasút rehabilitációs terv, amit fordulatnak tekinthetünk, tehát ez egy nagy beavatkozás, ha úgy tetszik, egyfelől, más a rossz indulatúbb interpretáció, vagy a másik interpretáció az, hogy ez a vasútvonal lenne a folyósó a Szerbián keresztül Európai Unió felé áramló kínai áruknak és termékeknek.
Igen, így van. Lényegében azt hiszem, hogy ez az utóbbi az elsődleges szempont. Hiszen mondjuk a szabadkaiak, illetve az újvidék, tehát hogy a vajdasági magyarok szempontjából, akik ugye Újvidéktől, Topolyán, Kishegyesen, Szabadkán át csatlakozhattak erre a vonalra, és mondjuk innen mehettek közvetlenül Budapestre. Számukra nyilván, hogy fontos volt ez a vasútvonal. És ugye ezt először elkezdték ritkítani, ezt a járatot, utána pedig teljesen megszüntették. Mondjuk ez már azt hiszem akkor volt, amikor már tervben volt a vasút. Minden esetre nagyon érezzük ennek a hiányát. Most azért is örülünk rendkívül a Szabadka-Szeged vasútnak, és azt hiszem, hogy a számok azok igazolják is, hogy ez mennyire fontos volt a vajdasági magyarok szempontjából. Úgyhogy ez miatt igen, nekünk, polgároknak fontos volt, de a politika biztos, hogy azért keresett rá megoldást, mert hogy láttak itt más érdekeket is, nem csak a polgári érdekeket, és beszélek itt a kínai, az említett kínai érdekről, mert hiszen ugye Görögországból most igen Szerbián keresztül és a Budapestig gyakorlatilag az Európai Unióba vezető áruszállítási infrastruktúrája lett a kínai államnak.
Az, hogy kínai tőke van a szerb vasútfejlesztésben, az mennyire jelent biztonságos befektetést, ellenőrzést, kontrollálhatóságot?
Elméletileg ez nem kellene, hogy befolyásolja szerintem a biztonságos építkezést. Ugye itt vannak szabályok, tehát elsősorban egy projekttervet kellett készíteni, azt a projekttervet jóvá kellett hagyni, az alapján kellett volna kiadni a kivitelezési engedélyt, amit a kivitelezőnek ugye be kell pontról pontra tartania, ezt követte volna, vagy követi ugye elméletben a műszaki ellenőrzés, és ezt követően kellene, hogy megkapják a használatba vételi engedélyt. Na most itt, hogyha végigmegyünk ezen a soron, akkor ugye azt láthatjuk, hogy az első pontnál már hiányosságok voltak tapasztalhatók, hiszen ahogyan arra az egyik statikai mérnök felhívta a figyelmet, nem szerepelt egyszerűen az a licenc szám a projekt tervezés végző irodának az alkalmazottai között. Vagyis egyszerűen nem volt statikai mérnök a csapatban, aki a projekttervet előkészítette. Tehát ennek elsősorban nem lett volna szabad megtörténnie. Ha ez megtörtént, akkor nem lett volna szabad erre engedélyt adni. Szóval, hogy igazából ez az egész egymásból.
De mit jelez ez a hiány? Hogy azt gondolták, hogy Újvidékre ez is jó lesz, vagy hogy erre nem kell annyira figyelni, vagy egyszerű figyelmetlenség, vagy egyszerű hanyagság?
Most ismét idézném azt a statikai mérnököt, aki ezt felrótta. Azt mondja, hogy nagyon kevesen rendelkeznek ezzel a licenszámmal Szerbiában.
Tehát a gyors munka, most akkor ezt el kellett gyorsítani?
Akik rendelkeznek ezzel a licenszel, azokat pedig nem igazán lehet, hogy mondjam, megvásárolni, vagy nem lehet tőlük azt várni, hogy a szakmai elveikkel szemben másként, vagy máshogy döntsenek, és hogy így írjanak alá bizonyos dokumentumokat. Szóval, ha jól értem, ebből az egész dologból az rajzolódik ki, hogy igazából könnyebb volt más mérnökökkel aláíratni, egyszerűen gyorsabban ment a dolog, ez egyszerűen mind ez a mindent átszövő korrupciónak az egyik ága.
Beszéltük arról, hogy itt kínai tőke van ebben a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésben, és hogy ez stratégiailag miért fontos, meg nemzetpolitikailag is miért lehet fontos. Nem meglepő, hogy Gyurkovics Virág és az átlátszó csapata magyar szállat is azonosított ebben a történetben. Erről mit lehet tudni?
Így van. Amit említettem az előbb, hogy a kivitelezést ellenőrző szervezet, az ugye egy független, tehát úgy mondom, hogy a megrendelő, aki a szerbiai vasúttársaság, illetve az építésügyi minisztérium, és a kivitelező, aki meg ugye ez a kínai vállalat, ez a röviden CRCI és CCCC vállalat, tőlük egy harmadik, tőlük független harmadik fél kell, hogy ellenőrizze a munkának a minőségét. És itt jön képbe ez a magyar szál. Erre ugye közbeszerzést ír ki a megrendelő, ez ebben az esetben is a minisztérium, és erre egy konzorcium pályázott, mégis egyetlen pályázat érkezett be erre a közbeszerzési eljárásra, 2021 év végén írták ki ezt a közbeszerzési eljárást, és amit írtam a cikkemben is, hogy azért fontos az, hogy többen megfogalmaztak kérdéseket, például azzal kapcsolatban, hogy vajon nekik érdemes-e pályázniuk, mert hogy végül két olyan cég is szerepel ebben a konzorciumban, akik ott úgy fogalmaztak meg kérdéseket külön-külön. Mármint, hogy azt akarom ezzel mondani, hogy egyszerűen egy idő után belátják ezek a pályázók, hogy több esélyük van, hogyha összefognak, és hogyha közösen pályáznak, és inkább elosztják a nyertes közbeszerzésből a rájuk eső részt, mint hogy egyáltalán ne részesüljenek a közbeszerzési eljárásban. Ezért lehet az, hogy az ilyen közbeszerzéseken egyszerűen nem egy, hanem inkább 3-4, sőt 5-6 alvállalkozó is szerepel.
Ja, és így került be egy magyar alvállalkozás.
Hát igen, tulajdonképpen 3 magyar alvállalkozás, hiszen az Útibér magyarországi cégének, a KFT-nek a szerbiai lányvállalata volt a fő pályázó, de azon kívül maga a magyarországi anyavállalat, és még ezen kívül az a Viköti mérnök iroda is.
Mit kell tudni ezekről a cégekről?
Ami a legtöbbet árul el róluk, az talán az, hogy ők is szerepelnek abban a konzorciumban, amelyik az autópálya koncessziót 35 évre megkapta Magyarországon. Ugye a magyarországi újságírók kicsit merészebben fogalmaznak, és ők már ezt evidenciaként kezelik, hogy innentől kezdve Mészáros Lőrinc alvállalkozói. Igen, lényegében az, hogy a NER-hez közel álló cégekről beszélünk, az nyilván vitathatatlan.
Nekik lett volna esélyük még ezt előre, tehát elérni azt, hogy az ellenőrzés sikeres legyen. Tehát hogy ez a katasztrófa megelőzhető legyen. Reagáltak ezek a cégek nektek? Kerestétek őket?
Nem, egyelőre nem kerestük őket, mert itt még ugye egyelőre csak a híreket hoztuk le, de nyilván szeretnénk tervezni őket megkeresni. Amit még szeretnék elmondani, hogy magára erre az egész projektre a szerződések, amiket a kínai kivitelezővel kötött a minisztérium, azok titkosak, ezt kollégák, újságíró kollégák Újvidékről próbálták megszerezni, és elutasították a kérésüket, arra hivatkozva, hogy a kínai kivitelező nem szeretné, hogyha ezt egy harmadik féllel megosztanák, és viszont a maga a közbeszerzési kiírás az nyilvános ezen a közbeszerzési oldalon, és nagyon sok információ, amit mondjuk a cikkemben is felhasználtam, az pontosan innen származik, hogy például az, hogy egyáltalán milyen munkálatok szerepeltek most ebben a projektben. Itt összesen 70 darab épületről beszélünk, ennek egyike csak az Újvidéki pályaudvar épülete, és erre a közbeszerzési eljáráson, illetve pályázaton 33,7 millió eurót nyert ez a cégcsoport, amelyik pályázott.
Ez a NER-hez közeli cégcsoport?
Ez a NER, hát igen, aminek a fő pályázója az Útibér, de mint mondtam, itt 6 másik, vagy ezen kívül még 5 másik cég is szerepelt, tehát gyakorlatilag ők így 6 felé osztják, most hogy milyen arányban nyilván ezt nem tudjuk, de hogy lényegében 6 vállalat vállalta közösen azt, hogy ezeket a műszaki felügyeleti munkálatokat elvégzi.
Van valami olyan lista, hogy melyek ezek az érintett épületek, ahol hasonló ellenőrzés van, vagy éppen nincs, hogy hol kell vigyázni, hol húzza be az ember a fejét, nyakát, hogyha elmegy?
Hát ez gyakorlatilag minden épületre vonatkozik, ami a Budapest-Belgrád szerbiai szakaszán a vasúti felújítás részeként rekonstrukció alá került. Egyébként itt vannak teljesen új épületrészek is, például aluljárók, felüljárók, amelyek Szabadkán azelőtt nem léteztek, azok most egyszer csak kinőttek a földből, de vannak olyanok is, amelyeket rekonstruáltak.
Most azon gondolkodom, hogy a valenciai árvíz területére látogatott a spanyol király, és a hihetetlen tömegben odaérkező szolidarizálók, meg a túlélők, meg az áldozatokat keresők haragosan támadtak rá, és ráztak az ökrüket, és kiabálták, hogy gyilkos, gyilkos, meg megelőzhető lett volna az a tömeghalál, ami Spanyolországban történt. Van-e most Szerbiában, a gyász az, gondolom, az most bénít mindenkit, de hogy érezhető-e harag?
Harag érezhető, de az az igazság, hogy ez az elmúlt néhány évben, amióta a szerb haladó párt van hatalmon, azóta már annyiszor éreztük ezt a haragot, és végül is semmilyen eredménye nem lett. Minden választást megnyertek, egyébként elsöprő erővel, fölénnyel, ami gondolom az ellenzék, vagy igazából így mondom inkább, hogy a mindenkori ellenzék számára ez egy felfoghatatlan jelenség, egyszerűen nem értjük, de hát nyilván annyira sok az állam részéről lekötelezett polgár, hogy egyszerűen nincs is más választásuk, illetve akinek meg volna, annak is megfelel, mert igazából azt látja, hogy épül az ország, és igen, hogyha nem nézünk a felszín alá, akkor valóban azt látjuk, hogy mennyi újdonság épül, csak hát azt, hogy milyen minőségben, arról ugye nagyon kevés szó esik, és hát az ilyen tragédiák azok, amik egyáltalán arra késztetnek bennünket, hogy megkérdőjelezzük ezeket. Egyébként szerintem most nagyon sok mindenkiben felmerülhet az is, hogy mennyire biztonságosak vajon azok az épületek, azok az átadott útszakaszok, amelyek szintén ennek a projektnek keretében valósultak meg. Tehát gyakorlatilag tényleg senki sincs biztonságban.
Nek a politikusok átadni, ez is egy ilyen térségi hagyomány, vagy népszokás sem állt az átadás. Másik szomorú évforduló a bukaresti úgynevezett diszkótűz, a kollektív tragédia, amikor kigyulladt egy ilyen szórakozó hely, és tömeghalál lett a vége, azután terjedt el Romániában a megállapítás, szlogen, nem is tudom, a gyászmondat, hogy a korrupció öl. Na hát a korrupció megint ölt Szerbiában. Gyurkovics Virág számolt be számunkra arról, hogyan történt az újvidéki állomás összeomlása, milyen gazdasági és politikai machinációk vannak a katasztrófa mögött. A részletekről az Átlátszó Vajdaság oldalán lehet olvasni. Szerintem követitek a témát, úgyhogy arra kérjük a székelyföldi hallgatókat, hogy kövessenek ők is benneteket, és figyeljenek oda erre az ügyre, mert nagyon sokat elmond a korunkról. Köszönöm szépen, hogy bejelentkeztél hullámhosszainkra. Kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk Szót. Parászka Boróka, Gyurkovics Virággal köszöni figyelmüket. Tartalmas, szép estét kívánunk. Viszont hallásra.